Full Random. Beszélgetések megmondó emberekkel, véleményvezérekkel és a kreatív arisztokrácia tagjaival. A Roadster magazin podcastje Ising Róberttel.
Mai vendégem olyas valaki, akinek a család nevét nagy valószínűséggel mindenki ismeri, méghozzá egy palackról. Ki ne látott volna már unikumos üveget. Cvak Sándor már több mint egy évtizede vezeti a nagymúltú Cvak Unikum Enyertét, azonban nem volt mindig egyértelmű, hogy ez így fog történni. A Firenzében felnőtt, majd Budapestre került fiatalember szívesebben foglalkozott volna kriminológiával, és az is biztos, hogy inkább a napsütötte Toszkánában élt volna, ahelyett, hogy a hideg téli Budapesten ingázik, a város egyik feléből a másikba. Kalandos életút áll mögötte, meglepően jól megközelíthető, jó a humora és lefegyverzően őszinte. Egy halom olyan tulajdonság, amiket az ember nem feltétlenül várna el egy igazgatósági elnöktől. Sándorral beszélgetve arra voltam kíváncsi, miképpen élték túl a már évek óta tartó krízishelyzetet, miért szereti a boxot, és hogy miért vezetett targoncát Londonban. Mindjárt kiderül. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez itt a Roadster podcastja, a Full Random. Vendégem Cvak Sándor. Sándor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy velem, és hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szia, Robi, köszönöm.
Szia, szia. Egy nagy esszé kérdés, én nyitanám mindjárt a dolgot. Itt vagyunk 2022 végén, 2,5 évnyi koronavírusra hátunk mögött, infláció, gazdasági világválság, tehát egy ilyen krízis helyzetben vagyunk tulajdonképpen. A ti cégetek, a családi vállalkozásotok 230 éve működik lassan, túlélt már 48-as forradalmat, 2 világháborút, 40 év kommunizmus, de ez megint egy nagyon kemény pillanat, amikor te vagy a kormányrudnál. Hogyan nézett ki neked az elmúlt jó pár hónap?
Ha megengeded, akkor én egy kicsit messziről kezdek. 2008-ban vettem át a édesapámtól, aki az volt az ő filozófiája, hogy ha van egy ilyen, ha bejön a következő generáció, vagy valaki átveszi a stafétaboltot, akkor annak az embernek mindig persze megfelelő időpont, tehát megfelelő időbe kell adni át a stafétaboltot, amikor jól mennek a dolgok. Mm. Hogy az ember, aki átveszi, az ne legyen rögtön, ne kelljen rögtön ezzel foglalkoznia, avval, hogy borzasztó gáz van, és akkor kapkodni. Ehhez képest átvettem tőle ugye 2008-ban, aztán jött egy borzasztó nagy világválság. Majd ugye volt néhány év idézőjelben béke, aztán jött a koronavírus.
Igen.
És rá egy kis háború most a szomszédban. Tehát azt mondanám, elég kemény időszak volt ez 2008 óta már. Az utolsó, nézd, a koronavírusból annak ellenére, hogy tulajdonképpen borzasztó nagy változás történt a mi életünkben, mindenkinek az életében, de most egy üzleti szempontból az, hogy a fél piacunk az egy hét alatt bezárt.
A vendéglátásról beszélünk.
Vendéglátás, igen. Ez nem egy mindennapi dolog. Annak ellenére bizonyos okoknál fogva egészségesen jöttünk ki belőle. Sokkal rosszabbra számítottunk, de nagyon rugalmasak voltunk, már mint a cégvezetés. Sikerült megtartani mindenkit a cégnél, ami ez volt az elsődleges célunk, hogy senkit ne kelljen elküldeni ilyen borzasztó helyzetben. Ez sikerült, és nagyon sokat, ami nagyon-nagyon fontos, és nagyon tanulságos volt, hogy sokat tanultunk ebből. Hmm. Az első dolog, amit mondanám, azt, hogy például rájöttünk, hogy ha éves tervet kell megbeszélni olasz partnerrel, mondjuk Milánóban, akkor nem kell feltétlenül hárman felülni a gépre, kimenni, aludni, szállodában aludni, hanem ezt nyugodtan Zoom-on lehet csinálni. Sőt, mi annak ellenére, hogy vége van a pandémiának, vagyis nem olyan súlyos a helyzet, mi még mindig használjuk a Zoom-ot sokszor, és jövőbe, a jövőre nézve használni is fogjuk. Uh-huh. A másik az, hogy ami nagyon népszerű lett a home office. Előtte Magyarországon a home office annyira nem volt egy nagy szokás.
Ez így van.
De nagy szokás lett, és mi ezt megtartjuk most is, annak ellenére, hogy nem kellene, de azt rájöttünk, hogy a kollégáknak fontos, és akkor ez valahogy beépült az életünkben. Szóval ez is megint egy tanulság. És a harmadik az, hogy nagyon jó volt látni, hogy ez egy rugalmas cég, gyorsan tudunk reagálni dolgokra, nagyon sokszor hatékonyan, meg nagyon pozitívan reagáltuk a dolgokra. Annak ellenére, hogy nagyon-nagyon nehéz időszak volt, viszont a pozitív oldala az volt, hogy úgy érzem, hogy nagyon sokat tanultunk belőle. És szerintem azt, hogy végre mi mindig azt mondtunk magunkról, hogy mi egy családi cég vagyunk. Ez volt most az a pillanat, amikor nem csak mondtunk, hanem bebizonyosodott azt, hogy azok vagyunk, mert ez volt tényleg az elsődleges célunk, az, hogy minden egyes kolléga biztonságban legyen, minden egyes kollégát meg tudjuk tartani, annak ellenére, hogy a számok azért nem voltak nagyon rózsaszínűek, és meg is tettünk.
Ez hány ember úgy nagyjából egyébként, nyilván több száz dolgozóról van szó?
284. Így körülbelül.
Ez szép teljesítmény, hogy akkor senkit nem kellett elküldeni.
És sőt, mi több, mi felvettünk hitelt arra, hogy ne kelljen. Hogyha nagyon-nagyon rossz a dolog, nagyon rossz a helyzet, hogy legyen elég likviditásunk arra, hogy ne kelljen elküldeni az embereket. És ez szerintem a kollégák, meg akik nálunk dolgoznak, azok látták, és sokkal jobban nőtt szerintem a lojalitás a cég felé.
Mit tudsz elmondani a jövőről, ami szerinted, hogyha minden jól alakul, akkor megtörténhet veletek kapcsolatban?
Általánosságban azt mondanám, hogy azt szeretném, ha mondjuk 2050-ben is az Unikum az piacvezető cég lenne Magyarországon, prosperáló cég, és egy nagyobb fókusz az exporton, tehát több exportpiacot felfedezni, és ennyit tudok igazán mondani erről, mert látszik, hogy soha nem lehet tudni, hogy mi történik. Persze, hogy be fogunk vezetni új márkákat, muszáj lesz, mert innováció nélkül vége, azt mondhatom, hogy innováció nélkül azért vége az életnek, mindig innoválni kell, mindig valami újat kell kitalálni, mindig valami relevánsat kell kitalálni. De ha a jövőről kérdezel, azt mondom, hogy igen, legyen itt 2050-ben is prosperáló cég, piacvezető, korszerű, modern márkákkal, ennyit tudok erről mondani igazán.
Nagyon ritka szerintem az olyan évszázadokon átívelő családi vállalkozás, mint a tiétek. Most tényleg nem csak Magyarországról beszélek, hanem akár az egész világról. Mekkora nyomás ez egyébként? Mekkora nyomás volt ez neked tinédzserként? Gondolkoztál-e vala azon, hogy ha mondjuk nem cvaknak születsz, akkor merre ment volna így az életed? Hogy néz ez ki belülről?
Nézd, nyomás nem volt addig, amíg nem jöttem ide, és mindenki kérdezte tőlem, hogy ez nem nagy nyomás, akkor nagy nyomás lett. De én igazán nem foglalkoztam vele így tínézs koromban. Tehát édesapám soha nem, most egyébként érdekes, mert elkezdtünk közösen nézni, nagyon-nagyon sok papír, meg régi dokumentum, meg levél van fönt a padláson, és édesanyámmal meg kollégákkal elkezdtünk nézni ezeket a papírokat. És nagyon sok személyes levél van, ami nekem írt. Ő mindent archivált. Hihetetlen. Ilyen több száz doboz van, ahol, igen, ahol még az én nagyapámról, meg nagyanyámról háború előtti dokumentumok vannak, és egészen haláláig leveleket, kézzelírt leveleket. És pont az egyiket, amikor 21 éves lettem, olvasgattam tegnap, és ott az van beírva pont, hogy, hogy ő nagyon-nagyon reméli, hogy, hogy én dolgozok majd vele egyszer. Viszont pontosan tudja, hogy ez nem biztos, és azt írja, hogy bármilyen döntésem lesz, mindig támogatni fog, és nem pénzügyekről beszélek, hanem lelkileg, és ugyanúgy fog szeretni. Nyilvánvalóan, ha az a döntés születik, hogy én tovább viszem, vagy, vagy kezdek vele dolgozni a cégnél, akkor ő lesz a legboldogabb ember a világon. Tehát azt akarom mondani ebben, hogy, hogy ő persze adott rá utalást, hogy, hogy nagyon fontos lenne, de soha nem volt ez a nyomás, hogy minden áron kell. És ha nem csinálod, akkor te nem vagy te az én fiam, értem. És így tovább.
Nem tehát, zsarolt ezzel.
Nem zsarolt, abszolút nem. Nagyon intelligens volt abból a szempontból. Tehát úgy így viszonylag szabadon nőttem fel ebből a szempontból. Elkezdtem, én igazán nem tudom, hogy meséltem-e neked, de én kriminálpszichológus akartam lenni, és erre tanultam is egy darabig, akartam, utána diplomata akartam lenni, mert úgy éreztem, hogy a nyelvtudások, különböző nyelvtudás, beszélek 5-6 nyelven, és nagyon könnyű nekem bármilyen, bárkivel ezt egy közös hangot találni, bármilyen háttérből, bármilyen nemzetiségű emberrel, viszonylag gyorsan tudok közös hangot találni. Tehát ezek mind nagyon fontosak szerintem egy ilyen, ha az ember egy diplomata életet választja. De, és akkor én ebbe az irányba elmentem. Elkezdtem politikai tudományokat tanulni, főleg mert hozzátartozik Amerikába tanultam, és hozzátartozik egy nemzetközi kapcsolatokat. És tehát ez, én ebbe indultam el. És egyszer csak visszajöttem látogatóba, ez 90 éveknek az elején volt, édesapám ugye már itt volt, és jöttem, és akkor elkezdtem vele beszélni a gyárba, körbe mentünk, és valahogy éreztem ezt a levegőbe éreztem valamit, ezt a hagyományt, és hogy az én nagyszüleim mit csináltak, az én édesapám mit csinált, hogy ez a cég visszakerüljön Magyarországra, és akkor nyomás nélkül éreztem saját magamtól, hogy, hogy ami itt van, ez egy nagyon különleges dolog, és kár lenne nem folytató, tehát nem tovább vinni. És ő nagyon örült annak, de viszont azt mondta, hogy, hogy az ő neki nagyon brutál, de jogos logikája volt abból a szempontból, azt mondta, hogy az a legfontosabb dolog, hogy ez a cég meg 100 év múlva itt legyen. És őt nem érdekli, hogy én ki vagyok, hogy a fia vagyok, vagy nem, tehát ha nem vagyok rá alkalmas, akkor sajnálja, de nem leszek én ez az ember, aki tovább viszi. És akkor azt mondta, hogy különböző dolgokat kell csinálni, ha mielőtt egyáltalán vissza, tehát beteszem a lábamat a cégben. Tehát kellett egy szamárlétrát járni.
Így kerültél a Targoncára?
Így került, igen, azt mondta, hogy az volt az elvárás, hogy hogy magyarul kell beszélni. Tehát én 30 évesen kezdtem el igazán magyarul tanulni, mert gyerekkoromban nem nagyon beszéltünk otthon magyarul, sőt, mondhatom, hogy az igen szót ismertem, meg az utca. Ezt a kettőt. És tehát magyarul kell tanulni, beszélni, Magyarországon kell élni, ez nem úgy megy, hogy Firenzéből csinálja ezt az embert, tehát ez természetes. Egy egyetemi végzettség alap, jó lenned master is, de egyetem, az egy alapdolog. A következő az volt, hogy külső cégnél kell dolgozni három, és nem úgy dolgozni, hogy az ember oda megy, és ott ül az asztalnál, hanem ezt jól kell csinálni. Uh-huh. És utána, ha ezt végig, akkor jöhet vissza az ember Magyarországra, és a cégen belül dolgozik különböző helyeken, és ha ezen végig megy, akkor beszélhetünk-e arról, hogy alkalmas-e vagy nem erre a posztra.
Ez nagyon komoly, hogy még neked is ilyen felvételi követelményeknek kellett megfelelni.
Abszolút, de most tudod, és akkor így kerültem Targon, tehát így vezettem Targoncát Londonban, mert ami elvégeztem az egyetemet, akkor az volt az első munkám, ugye a szamárlétet kellett ezen belül járni, és az első munkám az egy londoni bor, egy bor forgalmazónál Észak-Londonban, ami egy elég meg ráadásul, aki hall minket, és foci rajong, az Arsenal föld volt.
Igen.
Ez a North London. És ez egy észak-londoni nép, ez egy komoly nép. Ez kemények. Tehát ők nem foglalkoznak, hogy te ki vagy, vagy hogy, meg honnan jöttél. Te ugyan annak számítasz, aki vagy, akit ők akit látnak előttük, te annak vagy. Érted? Nem az, hogy a te apád a főnöknek a barátja, az nem uh-huh. számít, talán még ez neked hátrány. Tudod? Ez ilyen atmoszféra volt. És ott kezdtem el ebbe a raktárban Targoncát vezetni, és én pakoltam fel a bor kartonokat a kamionokra, és akkor nem értettem. Ez az igazság, hogy én, meg ráadásul én olyan kamionokat pakoltam le, a cég az egy francia borokra specializált, és ezek a francia borok valamiért mindig reggel 6-kor jöttek a kamionok. Az azt jelenti, hogy én Nyugat-Londonban éltem akkor. Ez nekem egy órás metró volt reggel. Az, hogy 6-ra tetrekész ott legyek a Targoncán, nekem 4-5-kor keltem. Uh-huh. És mentem, és akkor azért csuklott hogy mondják ezt, apámnak a... Tehát biztos, mert hogy nem értettem, de most persze, hogy látom, hogy mi volt ennek az értelme, és örülök is, hogy ezt csinálhattam, de kemény volt. Tudod, simaszkal, februárban Londonban, 6-kor reggel simaszkal
lepakolt. Igen,
nagyon hideg tud lenni. Tehát, igen, így kerültem targoncásnak. De ugyanolyan kegyetlen volt, idézőjelben kegyetlen volt, amikor először költöztük vissza 87-be Magyar Budapestre.
És akkor ugye ugyanez volt, hogy nem tudtam magyarul, tehát nagyon idegennek éreztetted ezt a helyet.
Semmit nem tudtam.
Ez a szocialista Magyarország volt.
Hát igen, ez a mai Budapest azért nem lehet összehasonlítani a valami, ami akkor volt. De onnan is vannak pozitív élményeim, tehát nem akarom ezt így degradálni, de más volt, és nem beszéltem magyarul tényleg, és volt egy amerikai suli, ami nekem tökéletes lett volna, de azt mondta az apám, hogy nem, te magyar gyerek vagy, magyarul fogsz tanulni, úgyhogy magyar gyerekekkel fogsz járni az iskolába. De mondtam, hogy nem beszélek magyarul. Nem baj, erre kitalálunk valamit. És akkor az volt egy Karinti Frigyes nevű gimnázium Pestlőrincen, ahol angol oktatás is volt. Ez egyébként egy nagyon jó suli volt, és ez egy kvázi egy ilyen forradalmi dolog volt, mert ez volt az egy első ilyen magyar állami iskola, ahol angolul is uh-huh.
tanítottak.
Csak azt mondta, hogy, ez tökéletes. És igen, és tudod, Pestlőnic, mi Hűvösvölgyön laktunk.
Város másik fele.
Igen, és akkor ő biztos, hogy nem viszel reggel a suliba, mert hogy minden gyerek tömegközlekedéssel jár. Hogy néz ki az, hogy te apukáddal mész? És semmiben nem segített. Tehát annyiban segített, hogy mondta nekem, hogy 56-os villamossal kell menni, mutatta nekem a térképen, tehát a Hűvösvölgyi végállomásról a Moszkva térig. Uh-huh. 56-os villamos volt, akkor most nem tudom, hogy milyen
van
számú.
Még 56-os.
Van még 56-os villamos. Onnan pedig a Moszkva tértől a Deák térig a pirossal.
Uh-huh. Metró,
igen, uh-huh. Igen, és aztán a Deák tértől a Kőbánya kispesti végállomás volt, akkor még végállomás volt a kékkel.
Kék metró.
És onnan 35-ös piros busszal egészen a sülék. Igen, tehát az is olyan, hogy megtanult, tehát azt, aki most hallgat minket, azt mondja, hogy na bum. De nekem úgy, hogy nem beszéltem nyelveket, én ahhoz voltam hozzászokva Firenzeben, hogy biciklivel fogom a biciklimet, és 5 perc alatt ott vagyok a suliba. Ez megint egy több, mint egy majdnem másfél órás út volt reggel. Tehát ő olyan volt, úgy volt vele, hogy ezt tanulni kell. Nem lesz kellemes néha, de itt tanulja meg az ember a dolgokat. Ő úgy állt hozzá a dologhoz. Nagyon sok szempontból kegyetlen volt, de most látom, hogy ez nekem jót tett. Ez formálta valahogy, amikor már kikerültem egyetemre, meg elmentem Londonba dolgozni a borkereskedőnél, akkor sem segített pénzügyileg, hanem 3 olaszszal éltem egy lakásba, egy fotelen, másfél éven keresztül, mert ennyit kerestem, ennyit tudtam kivizetni egy fizetésemből, nem segített, de akkor, amikor kikerültem oda, már valamilyen szinten volt bennem az, hogy ezt meg kell oldani.